Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 318. dicséretünket lapozzuk fel, 318. énekünket, és mind a 8 versével énekeljük végig. Gyer, minnyájan örüljünk, és szívünkben vígadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megengedted ebben az évben is karácsonyt ünnepelnünk. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk itt a templomban, családunk és a lelki testvéreink társaságában. Köszönjük te néked, hogy téged dicsérhetünk, megszületett Jézusunk, aki nem csak megszülettél, hanem meg is haltál, fel is támadtál, és most az Atya dicsőségében uralkodsz az egész mindenség fölött, számon tartva tiédet és közben járva érettük. Köszönjük néked, hogy egyszer vissza fogsz jönni, hogy ítélj eleveneket és holtakat. Imádunk most téged, hatalmas Urunk Jézus Krisztus. Kérünk téged arra, hogy te áld meg most együttlétünket, te emeld fel gondolatainkat földi dolgokról, az örökké való dolgokra, a te dolgaidra. Köszönjük néked, hogy te mindig az igazat mondtad, és az igazat mondod, bizonyságaidat mindig hűségben és igazságban jelentetted meg, és most is kérünk, hogy így jelentsd meg minékünk. Segíts bennünket, hogy hinni tudjunk a te bizonyságaidban, a te szavaidban, és oda tudjuk bízni azokra, vagyis te rád a mi életünket. Kérünk, hogy lelked által munkálkodj így bennünk, és add, hogy tényleg imádva téged, és odabízva magunkat te reád, tudjunk élni, és tudjunk boldog örömben meg is halni majd, ha eljön az ideje. Köszönjük te néked, hogy hozzád mehetünk, hogy te vársz bennünket. Kérünk, hogy légy most itt közöttünk, és áld meg együtt létünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Lukács evangéliumának második részéből. Lukács evangéliumának második részéből az első 7 verset olvasom. Leülve figyelemmel hallgassátok meg Isten beszédét. Lukács evangéliumának második részében az első 7 vers így szól. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beírattassanak ki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beírattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai, és szülé az ő első szülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem vala nékik helyük a vendégfogadóháznál. Drága testvéreim, olvassuk, hogy Szűz Mária, miután megszülte Jézust, a betlehemi istálóban bepójálva jászolba fektette. Később a pásztoroknak azt mondja az angyal hírnök, hogy a megszületett Jézust onnan ismerik meg, hogy egy jászolban fekszik bepójálva. Úgy is lesz, ott találják a pásztorok, a betlehemi istálló barlang jászlában bepójálva. Ezen gondolkoztam, és ez vetette fel számomra azt a kérdést, hogy akik ma keresik Jézust, azok hol találhatják meg? Ma hol találjuk a názáreti Jézust, ezt a páratlan személyt? Személyt mondom, mert hogy a názáreti Jézus nem tévesztendő össze egy hangulattal, egy karácsonyi érzülettel, egy személytelen ideával, mint a szeretet vagy a béke, valami szeretet érzés, valami erkölcsi érték. Nem, Jézus nem tévesztendő össze ezekkel a dolgokkal. Amikor Jézusról beszélünk, egy személyről, történelmi személyről beszélünk. Hol van manapság? Hol találjuk manapság ezt a Jézust? Erre nézve van egy olyan válasz, amivel nem akarok foglalkozni, mert azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Ez a válasz úgy hangzik, hogy sehol. Hát, ha nem találjuk sehol, akkor fölösleges is keresgélni. Ezzel nem akarok foglalkozni, ez nem a mi dolgunk. Azonban van egy világi válasz, van egy keresztény válasz, és van egy bibliai válasz, és ezekre azért szeretném egy picit ráterelni a gondolataitokat. Nem utolsó sorban azért, hogy ha Isten megadja nekünk, akkor mi magunk megtalálhassuk ezt a Jézust. megtalálhassuk a názáreti Jézust. Nézzük először is akkor a világi választ. Ne ijedjetek meg attól, amit most mondok mindjárt. A német idealista filozófia. Van egy ilyen, hogy német idealista filozófia. Századokon keresztül azt hirdette, egészen a 20. század elejéig, hogy Isten, vagy Jézus, vagy az abszolút lét, mindegy, hogy hogy nevezzük, az emberbe van, vagy az emberbe helyezze. Ezeknek a filozófusoknak egészen mondjuk az 1400-as évektől a 20. század elejéig, bizonyos Heideggerig, ez egy gigászi erőfeszítésük volt, tudnélik, hogy valahogyan belevigyék az emberbe, az emberi egzisztenciába, hogy kifejezték, az abszolút létet, az Istent, Jézust. Miután ez sikerült nekik, és valahogyan belepréselték az emberi lélekbe, az emberi lénybe, hogy így mondjam, az ember lelkének a jászlába, belepréselték az örökkévaló Jézust, az örökkévaló Urat, akkor ebből aztán különböző következtetéseket vontak le. Például azt, hogy az ember tulajdonképpen isteni. Az ember tulajdonképpen egy isteni, hiszen magába hordozza az abszolút isteni lényt, a Krisztust, a Jézust, mindegy, hogy nevezzük most. Minden ember, ha tud róla, ha nem tud róla, mondták, tulajdonképpen egy Krisztus megtestesülés, egy Krisztus inkarnáció. Ebből aztán arra is következtettek, hogy ha az ember Isten ilyen hatalmas lény tulajdonképpen, akkor ő mindennek a mércéje és a normája. Ő az abszolút mérce, az abszolút norma. Mindenbe az ember mondhatja ki a döntő szót. Hitbeli kérdésekbe, erkölcsi kérdésekbe, az élet bármely kérdésébe. Aztán még tovább következtettek. Az ember nem csak Isten, ha benne lakik az istenség, nem csak ő mindennek a normája, a középpontja, de az ember, Isten tulajdonképpen megvalósíthatja a Földön az Isten országát. Utopisztikus elképzeléseik voltak arról, hogy a világ üdvét az ember fogja megvalósítani. Létrehozza majd a földi mennyországot. És végül kisütötték azt is, hogy ha az ember valaki meg akarja tapasztalni ezt az örök Istenit, ami benne lakik, akkor hova kell fordulnia? Saját magához. És saját magába kell mélyednie, hiszen ott van benne ez az isteni lény, ő hordozza magába az abszolút lényt, ha meg akarja találni, akkor önmaga felé, önmagába kell fordulnia, mert az benne él. Benne él valahol ez az isteni, ez az abszolútum, az ember lelkének valami titkos rekeszébe, és csak ott található meg az ember számára. Ott tapasztalható meg az ember számára. És aztán még tovább kérdeztek, hogy jó, de hogy tapasztalható meg a bennünk élő Jézus? A bennünk élő istenség. Miben tudjuk tetten érni a saját lelkünkbe? Miben ragadhatjuk meg önmagunkban? Na erre megint különböző válaszokat adtak. Például azt mondták, hogy a lélekben, az egzisztenciánkban jelenlévő istenség megragadható, magasztos, romantikus hangulatokban, érzésekben. Ha az ember nagy békességet érez, ha az ember nagy szeretetet érez, nagy jóságot érez magában, akkor megnyilvánult a benne élő isteni, Jézusi. Abban az érzésben Jézust értem tetten. Jézus fülét fogtam meg, Jézus lábát fogtam meg akkor. A szeretet hangulatomba, a béke érzésembe, amikor mindenkit megölelnék, ezekbe tetten érhető Jézus. Aztán utána azt is mondták, hogy na nem csak ezekben, hanem még amikor az ember olyan humánus érzéseket, olyan emberbaráti érzéseket táplál magába, amikor valaki felfedezi magában a jó emberséget, a humanitást, a jótékonyságot, a lehajlást, az együttérzést az emberekkel, a kedvességet az emberek iránt, azt mondták, ebben is tetten értük a bennünk élő Istenit, abszolútumot, vagy Jézusit. Hát ő is ilyen volt, ugye Jézus is ilyen jóságos, emberséges, lehajló volt. Hát ha én magamban is ugyanazt tapasztalom, akkor ő bennem van. Én is olyan vagyok, mint ő. Az emberi együttérzésemben, a segítőkészségemben, a humanitásomban, ebben ragadhatom meg Jézust, önmagam lelkében. Vagy még egy harmadik dolgot is mondtak, hogy megragadhatjuk ezt a bennünk élő abszolútumot, Istenit úgy is, hogy bizonyos erkölcsi értékeket, ha vallunk, ezekben az erkölcsi értékekben, ezekben van jelen bennünk az isteni, ezekben van jelünk a Jézusi. Ha olyan értékeket vallunk mi is, mint amilyeneket annak idején Jézus vallott, mondjuk az irgalom, a türelem, a segítőkészség, a megbocsátás, ha ilyen értékeket vallunk, akkor ezekben mi is megragadjuk magunkban, a lelkünkben élő Jézust. Ezek az ő megnyilvánulásai bennem tulajdonképpen. Nos, testvérek, különös dolgok ezek, amiket itt elmondok, és kérdés, hogy tényleg minden emberben ott éle az Isten. Ott élnél az isteni, ott éle a Krisztus, a Jézusi, az abszolútum. És ha ott él, akkor valóban hangulatokban, humanitárius érzésekben, erkölcsi értékekben nyilvánul meg. Ha ezeket tapasztaljuk, érezzük magunkban, akkor tetten értük, akkor megragadtuk a bennünk élő Jézust. Testvérek, remélem, hogy nem bonyolítottam el túlságosan ezt a dolgot, és érthetővé vált ennek a német idealista filozófiának a lényege, aminek az alapvető kiindulási pontját ismétlem el. Minden emberben születésétől fogva benne él az abszolútum, az istenség, vagy Jézus, vagy nevezzük akárminek akarjuk. Ott él bennünk, és hogyha tetten akarjuk érni, meg akarjuk ragadni, akkor ezekben a hangulatokban, humanitárius érzésekben és erkölcsi értékekben tudjuk valahogy magunkban tetten érni, valahogy magunkban megragadni. Egyféle misztikus gondolkozás ez, mert azt mondja, hogy az ember tulajdonképpen egy Jézussal, ő ott él bennünk egy hangulatban, a jó emberségben, valami erkölcsi értékekben. Hol találjuk ma Jézust? Ez az első világi válasz, filozófiai válasz. Hol találjuk ma Jézust? Kórusba válaszolják neki. Az egyes emberbe, magadban találod meg Jézust. Kérdés persze, hogy megtaláljuk-e. Kérdés persze, hogy amikor ilyen hangulatokat, humanitárius érzéseket, erkölcsi értékeket veszünk észre magunkban, akkor valóban Jézust vettük észre? Valóban Jézust ragadtuk meg? Kedves testvérek, a bibliai és történelmi keresztjén válasz erre a kérdésre az, hogy nem. Nem. Felejtsük el ezt a dolgot. Ez egy emberi okoskodás, a Biblia tükrében nem állja meg a helyét. Jézus jászla nem én vagyok, és nem is a másik ember. Jézus nem a lelkünkben hordozzuk, nem a lelkünk érzelmeiben, nem az emberiességben, nem az értékeinkben lejjük meg, nem is egy másik embernek a rezdüléseiben, a humanitárius érzéseiben vagy értékeiben, hanem hol? Kérdezzük. Akkor hol? Térnék át a második válaszra, a keresztény válaszra. Azt mondja a keresztény válasz, vagyis a katolikus válasz, római katolikus válasz, hogy, de nem csak ők mondják, hanem az ortodoxia is ezt mondja, hogy tulajdonképpen Jézus ma a felszentelt ostjában van. Ezt egy tömegeket elérő keresztény felekezet, vagy két keresztény felekezet is, meg hát még a hozzájuk csatlakozó kisebbek is mondják, pápástól, metropolitástól, tanítóhivatalostól, papjaival, pópáival, hagymakupolás és ilyen-olyan keresztjeivel díszített templomaival, századok óta mondják, minden figyelmeztetés ellenére mondják, hogy Jézus ma a felszentelt ostjában hozzáférhető a számunkra, az emberek számára. Ha valaki netán Jézust keresi, menjen el a katolikus templomba, vagy az ortodox templomba, menjen el a misére, ott megtalálja a szentségtartóban, vagy a pap kezeibe, mert ott van, lényegileg benne van az ostjába. Ott lehet őt meglátni a testi szemeinkkel, ott lehet őt megragadni a nyelvünkkel, ott lehet leborulni előtte, ott lehet imádni őt, mert az az ostja már nem is ostja, hanem az az ostja tulajdonképpen maga Jézus. A pap szent kezeiben, úgymond előírásszerűen elmondott szavai okán, átlényegült az ostja Jézussá, és immár valóban a názáreti Jézus. Tehát hol találja meg a ortodox, vagy hol találja meg a katolikust, bár ők azt mondják, hogy minden ember ott találja meg, mindegy, hogy miféle, kiféle, hol találja meg Jézust? Ott a misén, az ostjában, ott találja meg. Rámutatnak erre, és ahhoz hívogatják az embereket. Ha valaki Jézust keresi, oda menjen. Ha valaki találkozni akar Jézussal, vagy magába akarja fogadni, akkor nem kell más tennie, mint áldoznia. A nyelvével a szájába kell venni Jézust, és le kell nyelni. Lényeget azt hiszem értjük, testvérek. Nem akarok erről többet beszélni. Kérdés azonban, hogy igaz-e ez a felfogás? Vagy esetleg ugyanolyan téves, mint az előző, világi, filozófiai felfogás? Nos, testvérek, ha a bibliai választ, ha a történelmi kereszténység válaszát akarjuk hallani, akkor itt is határozott nemmel kell válaszolnunk. Maga a katolikus egyház 1000 éven keresztül maga se tudott erről a tanításról, csak a tridenti zsinat táján kezdték el ezt ők is mondogatni. Félrevezető az első nézet is, a német idealista elképzelés, de ugyanígy félrevezető ez az úgynevezett keresztény válasz is, mert Jézus nincs az ostjában, nem is volt benne soha az ostjában. De ha ott sem, kérdezi a józan magyar ember, akkor hol találjuk már meg Jézust? Mondja már meg, tiszteletes úr. És itt érünk el a bibliai válaszhoz. A bibliai válaszhoz. A bibliai leírás szerint, testvérek, ami az előző két felfogást egyaránt áthúzza egy nagy piros vonallal, Jézus örök isteni személy, aki a testet öltése előtt is öröktől fogva volt, mint személy volt. Amikor megjelent a Földön is személy volt, egy élő személy, történelmi személy. Amikor meghalt, feltámadott, akkor is ugyanilyen történelmi személy volt, és amikor felment a mennybe, és ült az Atyaistennek jobbjára, hogy az ős keresztény hitvallást mondja, ott is személy maradt, ő most is személy, örökkévaló személy. És mint örökkévaló személy, az emberen kívül van. Az emberen kívül van. Mindig is kívül volt, és kívül is marad örökre az emberen. Amikor az angyal megjelent a pásztoroknak, azt mondta nekik, hogy menjetek el Betlehembe, és illetve hát a jászolba megtaláljátok majd ezt a gyermeket, nyilván Betlehembe. A pásztoroknak meg ezük ágában nem volt, hogy magukba forduljanak, hogy magukba keressék meg, mert mi vagyunk a Jézus hordozója lelkünkbe. Eszük ágában nem volt, hogy valami ostya darabot keressenek, mert hogy majd abba fogjuk meg. Ők elindultak egy kisgyermeket keresni, aki tőlük különbözött, aki rajtuk kívül álló személy volt. Testvérek, el is indultak, és meg is találták ezt a rajtuk kívül álló szemét az istálló jászlában. Ott gőgicsért, vagy éppen édesen mosolygott, vagy szunyókát. Ő volt a megmentőjük, az üdvözítőjük. Jézus nem bennük volt. Nem egy ostjában volt, hanem rajtuk kívül. Most is ott van. Rajtunk kívül van, testvérek, Jézus. Ezt jegyezzük meg, úgy mondjuk ezt, hogy objektív valóság. Rajtunk kívüli valóság Jézus. Nos, az a Jézus, aki Betlehembe megszületett, és valóságos Istenként és egyben emberként felnőtt, elvégezte a feladatát, megmutatva az embereknek az ő fenségét a tetteiben, a szavaiban, elárult, hogy ő az emberiségnek adatott egyetlen megmentő, aki a pokolból a mennybe tud juttatni valakit. Ez a valaki a kereszten meghalt, elvégezte a megváltói művét, odaadta váltságdíjul áldozatul magát Istennek, hogy érte fogadjon el bennünket, bűnösöket, érte bocsásson meg nekünk, és engedje, hogy újra az övéi legyünk örökre. Miután meghalt, azután feltámadt harmadnapra, és ebben a dicsőséges testben, amiben feltámadt, felment a mennybe. És azt olvassuk, hogy ott ül az Atyaistennek jobbján. Isten a maga jobbjára ültette a mennyben. Ez fogalmazza meg újra az a hitvallás, amit minden úrvacsorosztáskor elmondunk, hogy ül az Atyaistennek jobbján. És onnan fog visszajönni, ítélni leveneket és holtakat, és onnan fog visszatérni, hogy új eget és földet teremtsen. Ő a valódi Jézus, testvérek. Jegyezzük meg, nem az emberekben él valahol, és nem ilyen-olyan érzésekben, értékekben, meg humanitásban nyilvánul meg, és nem is az ostjában van, hanem hol van? Ül az Atya Istennek jobbján, a maga feltámadott, dicsőséges állapotába. Senki soha ne terelje el a figyelmeteket arról, hogy Jézus a mennyben van, az Isten jobbján van a maga dicsőséges, feltámadt, valóságos testében. Nem az egzisztencia lakója, nem egy ostyadarab lakója, hanem a menny lakója. A menny lakója mi Jézusunk. Aki egyebet mond nekünk, testvérek, legyen pap, vagy pópa, vagy lelkész, vagy filozófus, vagy bölcsész, vagy nem tudom kicsoda, az hazudik nekünk. Nyugodtan fordítsunk neki hátat. Ha rájuk hallgatunk, az életben nem találjuk meg a názáreti Jézust. Az életben nem. Az igazság, a valóság az, hogy a názáreti Jézus a mennyben van, ül az Atyaisten jobbján. Rendben van, mondjuk. Tételezzük fel, hogy van egy ilyen lakóhely. De mivel jelenleg ez nem elérhető a számunkra, akkor hiszen nem tudjuk, hogy hol van a menny, nem tudunk elmenni oda, mint kis telekre elmegyünk. Akkor, ha van is egy ilyen hely, amíg elé nem kerülünk, vagy ő el nem jön onnan, addig gyakorlatilag nem is tudunk vele találkozni, ugye? Jézus Krisztus lehet, hogy ott ül az Atyaisten jobbján, a mennyben, az ő dicsőségében, de hát, mivel mi nem tudunk hozzá elmenni, ő neki kell eljönni hozzánk. Vagy ha nem jön el, mi nem tudunk hozzá elmenni, akkor nem is jöhet létre találkozás közte és köztünk. Nem találhatunk rá. Ha nem jön ide hozzánk a földön, nem találhatunk itt rá sehol. De egyáltalán hogyan jöhet létre akkor valami találkozás köztem meg köztünk? Úgy, hogy közte és a pásztorok között létrejött, köztem és közte, kérdezem én, hogy jöhet létre találkozás? Sehogy? Vagy mégis valahogy? Valahogy, testvérek, hála neki, igen. Valahogy, hála neki, igen. Mert hogy a mennyben lévő és dicsőséges Jézusunk, az ő kijelentése, kinyilatkoztatása, a Biblia szavain, mondatain keresztül megközelít minket. Ezt nagyon fontos megérteni és el is fogadnunk. Az ő szavában, ami itt van a Bibliában, ebben keres és ebben ér el bennünket, a földön élőket a menny magasából. Luther így értette azt, hogy ma ez Jézus jászla. Itt van. Az ő szavában van. Ebben halljuk az ő megdicsült lényének hozzánk szóló beszédét. Dicsőséges alakját nem látjuk. Nem láthatjuk a testi szemeinkkel, de hangját hallhatjuk az írott ígében, az ő kijelentésében. Ezáltal szólít meg. Ebben közelít meg egészen személyesen. És ezért ma, ha valaki vele akar találkozni, nincs más választása. A Bibliához kell fordulnia, testvérek. A Bibliához kell fordulnia. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a dicsőséges Jézussal való találkozásunkban, találkozásomban kulcsfontosságú a Szentírás. Emlékezzetek arról, hogy a bölcsek hogy találtak rá Jézusra? Egyáltalán miért indultak el onnan távol keletről? Miért jöttek Jeruzsálembe? Azért, mert olvasták az írást. Dániel ott volt az ő országukba. Ott voltak a Dániel által az ószövetségi írások, és ezek a bölcsek olvasták ott ezeket az ősi iratokat, és azokban olvasták, hogy egy csillag fog származni Júdából. És amikor meglátták a csillagvizsgálójukban ezt a rendkívüli csillagot, amit mi betlehemi csillagként ismerünk, akkor ez összekapcsolódott bennük a bibliai hírrel, a bibliai üzenettel, és elindulnak Jeruzsálem felé. Hosszú utat téve meg, mert tudják, hogy valami hatalmas király született. Odaérkeznek és kérdezik, hol a király, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát. Nem azért, mert mi asztrológusok vagyunk, aztán kikövetkeztettük valami csillagjóslásos technikákkal, hogy most nem, hanem mert ott volt előttük az Ószövetség, ami megmondta, hogy egy csillag származik Júdából. Ők tudták, hogy hova kell menniük, Júda földjére kell menniük, mert ott van valami nagy esemény. Egy nagy király született. Hol van, kérdezik Jeruzsálembe. Jeruzsálemben nem tudja senki, hogy mi. De előhívatja Heródes az ő bölcseit, az ő írástudóit. És azok jönnek, és akkor mit csinálnak? Megint előveszik az Ószövetséget. Hol születik meg ez a király? Kérdezi a Heródes király a bölcseit, az írástudóit. Hát hol is születik meg? Mit is mondott? Hát, ja, Mikás prófét azt mondta, hogy a Betlehemben. Te Júdának Betleheme, te benne belőled származik a fejedelem, aki uralkodó Izrael. 700 évvel ezelőtt írta le ezt a próféta. Hát menjetek oda, mondják nekik. És oda mennek, és amikor odaérnek, akkor megint meglátják a csillagot, a betlehemi csillagot. Hogyan találtak Jézushoz? Nem csak úgy találtak oda, hogy a csillagot ment előttük és vezette őket, hanem úgy, hogy az írás vezette őket Jézushoz. Az írás vezette őket oda. Már az ő esetükben is az írás kulcsfontosságú volt abban, hogy megtalálják Jézust. És ugyanúgy vagyunk mi is testvérek. Az írás, amiben ő maga beszél hozzánk, a megdicsőült Úr, ezáltal kezd velünk kommunikálni, ezáltal lép velünk kapcsolatba. Ha nem kommunikálna testvérek, akkor bizony, ha nem tudnánk hozzáférni egyáltalán. Ha ő nem szólna hozzánk a Bibliában, nem tudnánk hozzáférni. Egyáltalán nem jöhetne létre semmilyen találkozás közte és köztünk. De ő szól hozzánk. Olyan jó, hogy Jézus így a szavába tette elérhetővé és hozzáférhetővé magát a mi számunkra, ma élő emberek számára. És ebben a Jézusra találásban, testvérek, ha szabad még itt valamit elmondanom, kulcsfontosságú tényező az, hogy az ember, mi, én, ti, bízzunk az Úr szavaiban. Bízzunk abban, amit ő itt nekünk mond. Ha hiszünk abban, amit ő mond nekünk a Bibliában, akkor kapcsolatba kerülünk, akkor találkozunk a mennyben élő Jézussal. A hit megnyilvánulása pedig az lesz, hogy elkezdünk hozzá beszélni, elkezdünk hozzá imádkozni. Az jutott eszembe párhuzamként, hogy olyas valami ez, mint mikor valaki hív minket telefonon. Hív. De nekünk fel kell venni a telefont. És ha felvettük, nem elég hallgatni, hanem bele is kell szólni. És akkor a kapcsolat valóban reális lesz. Bár nem látjuk, aki hozzánk beszél. Nem látjuk a testi szemeinket, de mégis halljuk a szavát, és ő is hallja a miénket, és egy reális kapcsolat van. Ugyanígy van, testvérek, Jézus az isteni dicsőségben van. Szól hozzánk a Biblia által. És amikor mi hiszünk ennek, amit itt olvasunk, testvérek, akkor fölvettük a kagylót. És elkezdünk imádkozni, akkor válaszolunk neki. Nem látjuk őt, nem látjuk Jézust a testi szemeinkkel, nem adatik meg úgy, mint a bölcseknek vagy a pásztoroknak, de mégis reális kapcsolat, valóságos kapcsolat létezhet közte és köztünk. Nem tudjuk megfogni, mégis kapcsolatban vagyunk vele. Nem teljes a kapcsolatunk. Ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy nem teljes ez a kapcsolat, mert nem vagyunk még vele, közvetlenül vele. De ettől már valóságos ez a kapcsolat. Kicsit olyan ez, mint ez egymástól távol élő szerelmeseknek a kapcsolata. Ugye van az egyik kislányunknak egy távoli udvarlója, és beszélgetnek egymással a telefonon. És a telefonbeszélgetés során jönnek, mennek az információk, ugye? Nem látják egymást. Nem teljes a kapcsolatuk, mert nem tudják egymást megérinteni, megölelni, megcsókolni, nem tudják még. Nem élnek együtt. De mégis ott van ez a kapcsolat köztük. És a kapcsolatban mennek az információk, nem csak a szavak formájában, hanem a hangsúlyokban, a hangszínekben, a szünetekben. Mennek, áradnak ide-oda az információk, és ez egy valóságos kapcsolat, akkor is, ha nem teljes és tökéletes, szírről szíre látásos kapcsolat. Ugyanígy vagyunk Jézussal. Nem látjuk még őt szírről szíre, de a kapcsolat, ha ő szól hozzánk, és mi is beszélünk hozzá a Bibliában, mert hiszünk az ígében, akkor ez a kapcsolat, testvérek, egy valóságos kapcsolat, egy valóságos találkozás. Hogy is van akkor még ez a dolog? Hogy hol is találjuk meg Jézust? Hogy is találjuk meg Jézust? Az okosabb testvérek, inkább úgy mondom, a Bibliába tájékozottabb testvérek még egy dolgot azért itt fölvethetnek nekem. Hogy tudnélik, nem azt olvastuk Pál apostolnál, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a szívetekben? Hogy nem úgy van, hogy akkor mégiscsak hát az ember a saját szívébe találja meg az Úr Jézus, testvérek. A testvérek, hogy is van ez a dolog? Nos, a megdicsült Jézus, az írott és hirdetett ígébe megközelít minket. Ha abban hiszünk, hitáltal őt a szívünkbe fogadtuk. És ha a szívünkbe fogadtuk, az ige alakjában ha hittel szívünkbe fogadott ige formájában él bennünk, testvérek, valóban bennünk, a hitünk az igét megragadva, egy-egy bibliai mondatot, egy-egy bibliai szót megragadva, amit ő mond, azokban ragadjuk meg őt. Ő, és utána, miután hiszünk ezekben az igékben, ezek ott vannak a szívünkben, és ilyen formában, az igék formájában Jézus él bennünk. Nem közvetlenül él bennünk Jézus, nem úgy tapasztaljuk meg, hogy látunk egy dicsőséges, ragyogó szemét a lelki szemeink előtt, nem úgy, hogy hallunk valami természet fölötti, magunk se tudjuk, hogy honnan gyűvő hangot, nem közvetlen látjuk Jézust, hanem az ígében él bennünk, az íge alakjában, bibliai mondatok, szavak formájában él bennünk a mi Urunk. Ilyen formában találkozunk vele magunkban, de mindig tudjuk, hogy ő hol van. Hol van? Ül az Atya Istennek jobbján. Nyilvánvaló, testvérek, hogy az Úr Jézus csak azokkal van együtt, azok találkozhatnak vele így, akik az ő szavait, amit a Biblia hordoz, azokat hittel elfogadják. Akik nem hisznek Jézus szavainak, testvérek, amiket a menny magasából mond nekünk a Biblián keresztül, akik nem hisznek az ő szavainak, azoknak Jézussal nincs találkozása. Nincs is kapcsolata egyáltalán. Nincs. Azok az emberek, akik hitáltal nem fogadják a szívükbe Jézusnak a beszédeit, Jézusnak az igéit, hanem lepereg róluk, azoknak nincs az életükbe jelen az Úr. Azok az Úr nélkül való emberekként járnak ebbe a világba. Ha így halnak meg, így is fognak maradni örökre. Az Úr a boldogítójuk örökre távol maradt tőlük. Nem fognak oda menni hozzá, soha nem fognak oda menni hozzá. Nem fogják őt látni soha az életbe. Azt a valakit, aki az életüket teljessé tette volna itt a földön, soha nem fogják meglátni. És az örökké valóságban és a hiányában kell, hogy éljenek. Hogyha valaki viszont az ígében, az evangéliumban, ami szól hozzá, hisz, testvérek, azokban megragadtuk őt. És hogyha hiszünk ezekben, akkor a miénk lett. És onnantól kezdve az ígék alakjában él bennünk a Krisztus. Az ígék formájában. Az a Jézus, aki valóságban, rajtunk kívül van, ül az Atya Istennek jobbján, ahonnan el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat. Jézus tehát, testvérek, a Biblia szerint egyszerűen nem engedi meg nekünk, hogy őt emberekbe, magunkba, vagy akár anyagi dolgokba kössük, vetítsük. Se az anyagba, ami teremtett dolog, se az emberbe, ami ugyancsak teremtett dolog, nem fér bele Jézus. Ő egyedül egy dologba tette magát megragadhatóvá számunkra, itt. És ha mi ezt hisszük, akkor ezáltal kapcsolatba kerülünk vele. Elkezdünk hozzá beszélni, mert halljuk, hogy ő szól hozzánk. És ezekben az ígékben, amiket hitáltal a szívünkbe zárunk és forgatunk az utcán, vagy a rendelőben, vagy nem tudom hol, ezekben él velünk. Él bennünk a Krisztusunk. De csak is ezekben a szavakban és formákban. Ő ezekhez kötötte magát. Hol találjuk ma tehát Jézust? Láttuk, testvérek, ezt a három választ. És én azt javaslom nektek, hogy gondolkozzatok el ezeken a dolgokon. Ő ma a mennyben van, de az ige által megközelített minket. Az igét kell hitáltal fogadnunk, befogadnunk a szívünkbe, és ha ez megtörténik, akkor nem tökéletes, szírről szíre látásos kapcsolatba kerülünk Jézussal, de mégis valóságos kapcsolatba kerülünk Jézussal. Találkoztunk vele, és találkozhatunk vele újra meg újra. Egyszer majd eljutunk arra a pillanatra, amikor színről színre is megláthatjuk. Pál már ezt mondta, hogy már annyira várom, hogy ott legyek nála. És színről színre is, hogy kiteljesedjék a mi kapcsolatunk. És az a találkozás egy örökkévaló együttlétbe torkoljon. Amikor ő is feltámadott dicsőségében, és én is a magam feltámadott dicsőségében vele leszek az Úrral. Vágyom már az Úrhoz költözni, mondja. És vele lenni, mert ez sokkal jobb. Segítsen bennünket, ami Urunk, testvérek, hogy ne rossz irányba tapogatózzunk, ha Jézust keressük, hanem jó irányba induljunk el. Menjünk az ige felé, ahol megragadhatóvá tette magát a számunkra, mi Urunk. Ez a mi jászlunk, ahol Jézust találjuk, az ige. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a karácsonyi történet kapcsán elgondolkozhattunk ma arról, hogy téged hol találhatunk meg. És olyan jó megértenünk a bibliai üzenetet, amelyben egyértelművé tetted, hogy te semmi teremtett dologban megtalálható nem vagy. Se magunkban, se emberekben, se anyagi dolgokban. Mondják is, akárhogy, akármilyen hangerővel, vagy akárhányan is azt a dolgot. Köszönjük te néked, hogy az igazat te mondod nekünk a Szentírásban, a te szavaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és ezért ezek megbízhatók. Segíts, hogy bízni tudjunk benned, aki a Bibliában beszélsz hozzánk jelenleg. Segíts, hogy a te szavaidat hittel tudjuk a szívünkbe zárni. Segíts, hogy ezeknek a formájába téged hordozhassunk. És segíts, hogy egyszer ott lehessünk majd te nálad, és láthassunk színről színre egy kiteljesedett kapcsolatba. Köszönjük néked, hogy az a drága ígéreted van, hogy akik már itt bíznak a te szavaidban, és veled vannak, azok egyszer majd tökéletességben is veled lesznek, teljességben is veled lesznek. Te azokat nem hagyod soha magukra, hanem örökre magadhoz veszed őket, és a teljes dicsőségedben megmutatod nekik magadat, és ott leszel velük az új égen és az új földön, ahol ott lehetnek ugyancsak feltámadott dicsőséges állapotban. Köszönjük néked azt a boldogságot, Urunk, amit a te megtalálásod jelent a számunkra. Köszönjük néked, amikor az igében fölfedezünk, amikor megértjük, hogy ki vagy te, hogy mit tettél értünk, hogy mit teszel most értünk, hogy milyen vagy te. Köszönjük ezt a boldogságot, a rátalálásnak a boldogságát, amit átéltek annak idején azok a bölcsek is, meg amit átéltek azok a pásztor emberek is. Köszönjük, hogy ezt ma is átélhetjük, és így lesz a szívünkben igazi karácsony. Igazi öröm, igazi boldogság. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy eljuthassunk hozzád. Ezért kérünk, hogy keresd meg, hogy környékezd meg minket újra meg újra az igében, a Bibliában. Köszönjük, hogy most is ezt tetted ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük néked, hogy most is szólsz hozzánk, most is van szavad velünk. Segíts, Urunk, hogy hinni tudjunk a te beszédeidnek. Gyermeki hittel, alázatos hittel, hogy találkozhassunk veled, és imádhassunk téged. Köszönjük, hogy meghallgatod most imádságunkat, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Két rövid hirdetnivalóm van. Az egyik, hogy ránk következő gyülekezeti alkalmunk az vasárnap lesz. Tehát ránk következő vasárnap 9 órakor szokott rendünk szerint találkozunk, ha Isten is éltet bennünket. A másik hirdetnivalóm pedig az, hogy óév és újév napján Isten tiszteletet tartunk délután 4 órakor. Tehát újévkor is, óévkor is 4 órakor lesz az Isten tiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Most éneklünk egy énekverset, a 317. énekünknek az első versét. És aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után eltávozhat közülünk. Annak, aki elmegy, szeretnék innen áldott ünnepet, áldott karácsonyt kívánni a családja és ismerősei körében, és hát aki itt marad, annak még személyesen is megtehetem a kivonuláskor. Kérem, aki elmegy, az előtérbe csöndesen viselkedjék, mert kicsit zavarja a hang azokat, akik bemaradnak a templomban. Köszönöm a megértést. Tehát a 317. énekünk első versét énekeljük. Jer, dicsérjük-e szent napon, ami Urunkat, bizony méltó dicséretünkre.